Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
Jókai Mór, és mégis mozog a föld.
De mindjárt az első szándékánál felsült kegyetlenül, mert amint jegyet váltott, az alatt Bálvándi meglátva a vele jött két hölgyet, nagy zajjal kiállta a férfiakra.
Helyet uraim a hölgyeknek!
S kiáltására, mint Mózes előtt a veres tenger nyílt széllyel a láb alatt lézengő csoport, úgyhogy mire Kálmán visszakerült, a hölgyeket a rég zárt székeikhez vezette.
Jó estét, Kálmán barátom! Jöjjön csak velem! Főispán úr ő kegyelmessége akarja önt látni.
S ezzel Kálmán csak azon vette észre magát, hogy a félelmes ellenség őt rohammal elfoglalja, lefegyverzi, rabságba ejti, kezét hóna alá szorítja, s viszi magával, ahová akarja. A főispán bajusztalan, simára borotvált öreg úr volt, bécsi mintakép, fehér, de göndörített hajjal.
Hát ez a híres krónikaíró gyerek?
Kérem, alásson!
Hanem erre a szóra Kálmánnak nagyot dobbant a szíve. Eppur si muove, és mégis mozog a föld, s rákvörösre gyulladt arcát fölemelte vakmerően.
Igenis, én vagyok az.
Na majd, ha a gyerek elvégezte a patvariát, oda veszem hozzám jurátusnak, s aztán majd előbbre fog menni a gyerek.
Bálvándi ismét karon fogta Kálmánt, s vitte.
De honnan tudhatja a főispán ezt a dolgot?
A Pest megyei gyűlésen előfordult ez az ügy.
Ki hozhatta azt el?
Az visz én tettem. De most legyünk csendesen, kezdődik a darab, s Hamletet nem szabad megzavarni.
Kálmán megalázva is, felmagasztalva is érezte magát. Nem is ügyelt a darabra. Saját komédiájával volt elfoglalva. Nagyobb kérdés volt most ő ránézve a to be or not to be, mint Hamletre. Csak akkor, mikor Hamlet elkezdi azt a monológiát, hogy hiúság asszony a neved, akkor kezdett meglepetve odafigyelni.
Hiszen ez Borcsai.
Hát ön ezt még nem tudta? Majd felviszem önt hozzá, amint vége lesz a felvonásnak.
Bálvándi ismerte már a szűk ajtócskát, melyen keresztül a nézőtérről a színpadra fel lehetett menni, s bátran bevezeté Kálmánt.
A marha! Három bekezdéssel hamarabb elkezdi ordítani, hogy esküdjetek, mint kellett volna. Az egész jelenetemet elrontotta.
Kérem, nekem nem lehet a padlón keresztül látni. Én a színpad alatt ordítok, amikor a sugó jelt ad. A sugó a hibás, korábban adott jelt a lábával.
Megölöm akkor azt a sugót, megölöm!
Mihály! Borcsai Mihály!
Kálmán! Szervusz! Valahára te is eljöttél.
Nem tudtam, hogy te vagy az álnév alatt.
Nem tudtad?
Hol van a rák? Igazítsa meg a köpönyegemet! Hol a púderes döböz?
Na majd játék után, barátom. Most ijetek. Adjő!
Enye, de hamar visszakerültek. Mintha csak lekergették volna a színpadról.
Egészen úgy van. A dán királyfi, mielőtt azt a sok embert, aki most a színpadon van, mind sorba leölte volna, senkit sem fogad el.
Olyan büszke? A teátrista?
Éppen azért, mert teátrista. Maga teszi magát azzá, ami lenni akar. Nem esedezik diplomáért, ott a diploma a szívében, a lelkében, a hangjában. Ahányan látják, annyian szerelmesek belé. dicsőséggel él és örök reménnyel. Ha egy helyen nem jól fogadták, odébb megy, keres mást. És mit hirdet? Érzést, költői igazságtételt, nemes szenvedélyeket, megszeretteti a hazai nyelvet a nagyurakkal, megismerteti a hazai történelmet a köznéppel. A vándor komédiás többet tesz egymaga, mint a pap, rektor, bíró, vármegye és a tudós társaság együtt.
A báró nem is vette észre, hogy beszédével mély ragyogást gerjesztett két hallgatója szemében. Az egyik Kálmán volt, a másik Cillike. E naptól fogva mindennapos vendég lett Bányavári Jenői jégházánál. Már csak hagyjuk meg azt a nevet, amit maga választott magának. Az öreg asszonyság őszinte szívességgel fogadta unokája hajdani iskolatársát. Jenőiné e három osztályból nem fogadott el senkit a házánál. Katonatiszt, pap és mágnás. Azt tartotta, hogy egy köznemesi házban, ahol eladó leány van, csak olyan embernek lehet bejárása, akiről fel lehet tenni, hogy házasodni akar. Hát a színész? No, az egészen más. Az csak eltűrt nemzetiség. Afelől mindenki tudja, hogy csak gráciából fogadtatik el, s maga is érzi a megközelíthetetlen magasságot. Az csak olyan, mint a klavírmester. Nem jön férfi számba. Aztán Bányavári igazán mulatságos fiú volt. Ha ott maraszták ebédre vagy vacsorára, annyi tréfás adomát tudott felhordani, hogy Béni bácsi ki nem jött a nevetésből.
S milyen szépen énekel veled Cillike gitár mellett?
Béni bácsi kiszalasztván a szót a száján, könyörögtek Cillikének, hogy énekeljen el egyet azokból a szép nótákból, amiket tud.
De hát melyiket?
Azt, hogy a havasról szól a kürt.
Azt én nem tudom.
Dehogy nem. Bányavári úrral a múltkor énekelte. Majd ő kísérni fogja. A havasról szól a kürt.
Bányavári aztán vette a gitárt, s elkezdi a dalt. Cillike is csak belejött aztán, s amint egyszer nekibátorodott, oly gyönyörűen, annyi érzéssel, annyi bájjal énekelt, hogy az egész színésztársaság tapsokban tört ki a dal után.
Ugyebár mink is tudunk valamit, aminek még önök is tapsolhatnak.
Egyszer aztán eljött az idő, hogy a színtársulat bevégezte játékkörét, s készült az ország másik szögletébe új hódításokat tenni. Aznap pedig még egy búcsú ebédre voltak a színészek előbbkelő tagjai a nagyasszonyhoz hívva. A direktor magas pátosszal köszöné meg mindnyájuk nevében a szíves vendéglátást.
Önök bármikor jöjjenek is, a házamat mindenkor úgy tekintsék, mint otthonukat.
Cillike is olyan jó volt, hogy búcsúdalt énekelt nekik.
Isten hozzád, te csendes ház!
A dal végén mindenkinek a szeme könnyes volt. Cillike úgy énekelt, mintha ő érezné azt legjobban, amiről az a dal emlékezik. Azután búcsút vettek, és elmentek.
Isten átkozta nyomorult komédiásai! Veszett volna el a mélységes poklokra az egész rongyhad! Olvasd ezt!
Búcsú levél. Cillikétől.
A kedvenc leány elment a teátristákkal, színész mátkájának, művészet mártírjának, családja száműzöttének. Senkinek sem szólt, semmit sem vitt el magával, mint a rajta való ruháját. Úgy szökött el a háztól.
Meg vagyok gyalázva, világ csúfjává téve, meg vagyok ölve, el vagyok temetve.
Mama, édes mama, az Istenért, ne halljon meg, Cilike! Hozza frissen az opodeldokot!
Ne ordíts a Cili után! Nem tudod még, hogy megszökött a komédiásokkal.
Kálmán elmélázott mélyen. Olyan nagyon fájt neki valami. Még maga sem tudta, mi.
Hogy jó barát csábította el? Vagy hogy amire bátorsága volt Cilikének? Oda vetni magát a nemzeti művészet első égő áldozatai közé. Ahhoz nekem, a költőnek még elég szívem nincsen.
Hallod-e te? Van-e valami paragrafus, amely az ilyen megsértését igazságot szolgáltat?
Nincs.
Na hát, a mennydörgő mennykő csapjon az ilyen törvénykönyvbe. Béni, te már ember vagy. Ott ülsz a törvényszéknél. Neked kötelességed utánuk menni, és visszahozni őket.
Nekem?
A rémületet arc még soha jobban ki nem fejezte.
Ha a vizsgát letetted, elmégy Korcához. Ha azt elvégezted, a főispánhoz. Azután leteszed az ügyvédi vizsgát, s Pesten maradsz. Haza nem szükség jönnöd többé. Ha én látni akarlak, majd fölkereslek. Választhatsz pályát, amilyet akarsz. Lehetsz úr, lehetsz lump. Adok pénzt az egyikhez úgy, mint a másikhoz. Csak kettő nem lehetsz az én akaratommal. Komédiás vagy poéta? Róluk nem beszélek többet. Élhetnek, halhatnak miattam. De neked megtiltom, hogy akár a hímével, akár a nőstényével valaha szóba állj. Uraság, gazdagság, amit rád hagyok. Szegény, ügyefogyott Béli bátyádnak nem adsz belőle egyebet, mint holtig való ellátást. Hanem ha lealázod magadat azokhoz az emberekhez valaha, eltaszítlak. Én adott szavadat nem kérem, nem esküdtetlek, de amit én fogadok, azt megtartom. Erre emlékezzél.
Még ma elmegyek.
Egy hét múlva már ott volt Kálmán Korca úrnak tintaszaktól keserű, savanyú irodájában. A legelső, aki megérkeztekor agyba főbe ölelte, Bíróci volt. Végre elérte Kálmán azt a boldogságot, ami után oly régen vágyott, hogy mikor az irodai munka elfogyott, ő hátra mehet kis szobájába, bezárkózhatik, előveheti ládája fenekéről rejtegetett kincseit, az átokkal tiltott verseket. Lelkesülhet, könnyezhetik, senki sem látja meg. Írhat újat, majd, mikor a művészi vágyak veszik elő, rajzónja, festékei jelennek meg az asztalon. És fest ábrándos tájképeket, szörnyű jeleneteket saját drámáihoz, fantasztikus alakokat, miket nagyon szégyenlene, ha valaki meglátná. Minden gondos szülő, ki a nagyvárosba ereszti fiát, gondosan lelkére szokta kötni, hogy óvja magát a csábító szép hölgyektől. Hány óvja magát aztán? Bizonyos, hogy egy sem vallja meg. Kálmánt pedig minden nap meglátogatták a legcsábítóbbak, a legveszélyesebbek a hölgyek között, s éjfeleken túl élveztették vele az olimpi gyönyört, melyet nem jó megismerni emberi idegeknek. A múzsák. Kálmán lázadó volt nagyanyja parancsai ellen. Ezt titokban kellett tartania. Az irodában oly prózai szorgalommal másolja az okiratokat, mint egy gép. Teszi magát, mintha azok a pörök őt nagyon érdekelnék. Amint Birócinak a gyakornoki ideje letelt, s feljebb szállt királyi, táblai jegyzőnek, Korca úr annak a teendőit is Kálmánra bízta. Azután versírás és számadás az két különböző dolog. Nappal prókátor, este poéta, ez nem megy. Valamelyiknek meg kell bukni.
Domine frater, ha az a Molnár el talál jönni, Tótnak hívják, valami esete van Decséri gróf ellenében. Hát már kiegyeztem vele a gróf nevében. Tóth fizet 20 forintot, én csapatok rá 25-öt, s azzal kvittek vagyunk. Hanem addig el ne eressze, míg meg nem fizet. Ha le nem teszi a bírságot, tartsa csukva a fakamrában, míg hazajövök. Ha pedig fizet, adjon neki a pénzről nyugtatványt. Viszont a 25 botokról Tóth adjon nyugtatványt, hogy megkapta. Értette?
Alig ment el Korca úr hazúrról, midőn a kettős ajtó külsőjén elkezd valaki kocogtatni.
Szabad már, no!
Jó reggelt kívánok a nemzetesi fiú úrnak. Itthon van-e a tekintetes fiskális úr?
Nincs itthon. Mi tetszik?
Hát, kérem, alássan. Én vagyok az a Tóth.
Á, tudom. Kontra Decséri. Fizetni jött?
Igenis, fizetni jöttem.
Meg kapni valamit?
Igenis, kapok valamit.
Kentnek 25 botot kellene kapni. Hanem hát én azt abszurdumnak találom kiszolgáltatni, és elégnek tartom, ha Kent nyugtatványozza előttem, hogy megkapta.
És hát nem kell megkapnom. Ó, milyen kegyes a nemzetes gyakornok úr.
No hát, itt a kész nyugtatvány. Tud Kent írni?
Valami keveset.
Hát csak firkancsa alá frissen. Mert ha hazatalál jönni a főnököm, az nem fogja ilyen simán elereszteni.
Ennyi, hát ugyan siessünk vele.
No, ezen átesett Kent. Már most csak fizesse Kent még le azt a kis pénzt. Aztán elmehet Isten hírével.
De már azzal a kis pénzzel majd csak megvárom a fiskális urat.
No, akkor a hajdú be fogja zárni a fakamrába, míg a fiskális úr hazajön. Ez a parancsolat.
Köszönöm kegyes jó akaratát.
Hanem Korca úr jóval hamarabb hazajött valami szükséges iratokért.
Itt volt a Tóth. Megkapta, ami neki dukált. Itt a nyugtatvány róla.
Jól van.
Hanem a pénzt nem akarta másnak lefizetni, mint a fiskális úrnak. Annál fogva becsukadtam a fakamrába.
Hát csak hozassa elő a hajdúval frissen, mert még vissza kell sietnem. Várnak ő méltóságaik.
A hajdú nagy hirtelen előtermett a kopott emberrel.
Ezt csapatta meg. Tyű, kutya, kutyánszki, lába, labánszki. Hisz ez nem Tóth a Molnár, hanem Tóth Máté, a hódmezővásárhelyi birtokos. Ne haragudjé, kedves, édes Tóth uram. Tudja, hogy ez a leggazdagabb úr egész Csongrád vármegyében?
Kérdeztem, mikor bejött, hogy gróf Decsérivel való úgy bejötte. Azt mondta, igen. Fizetni jötte. Azt mondta, igen. Kapnia kell-e valamit? Azt mondta, igen. Kérdeztem, 25-öt kell-e kapnia? Azt mondta, köszöni szépen.
Persze, hogy a gróf Decséri féle ügyben jött, Tóth uram. Persze, hogy fizetni jött, és persze, hogy kapni. Üljön le az asztalhoz, és segítsen a pénzt megszámlálni.
Ennek 2000 darab 5 forintosnak kell lenni.
Számlálja meg, Domine frater.
Ennek meg 1000 darab 10 forintosnak kell lenni.
És így további csomagok kerültek elő a zsíros iszákból.
Itt van pedig 500 darab 100-as.
50 000 forint.
Kálmán izzadt a pénz számlálásban.
Na, még ez az utolsó csomó. 30 darab 1000-es.
Ez nem 30, hanem 31 darab.
Hát tudom. Annak a fölösleges 1000-esnek van valami története. Én ezen lefizetett summáért megvettem gróf Decséri úr őkegyelmességének azon pusztáját, mely az én másik két pusztám között feküdt, hogy onnan könnyebben gazdálkodhassam az egész birtokom fölött. Annál fogva az ottani lakásba szándékozom beleköltözködni. Hanem hát megvallom, hogy egy dolgot nem vettem észre. A lakás kapujával szemben van egy domb. Azon egy márványkő feszület, amelyet a Decséri grófok állítattak oda. Amint az asszonyom meglátta ott a feszületet, elkezdett darálni, hogy az ő neki nem kell. És mindenféléket beszélt. Tetszik tudni, nagyon szabad szája van az asszonynak. Hát én arra könyörögném a tekintetes fiskális úrnak, venné rá az eladó gróf urakat, vinnék el a jószágomról a maguk jószágára azt.
Ja, kedves Tóth uram, ez nehéz állapot lesz. Az együtt jár a jószággal. Azt bizony nem tudom, hogyan lehetne onnan elmozdítani.
Hát is arra való ez a 31. ezres. Ennyivel fizetek többet a vételáron kívül, ha a gróf urak olyan kegyesek lesznek a maguk köröztjét elvitetni tőlem. Elég köröszt már én nekem az a nyelves asszony.
Tóth uram aztán nagy hálálkodások után odébb állt. Korca úr is eltávozott. Ekkor kezdett csak Kálmán papírosaiból felnézni. A legelső tárgy, ami szemét megszúrta, egy papírosba takart valami volt az asztalán. Kálmán felbontá, mi az. Egy két garasos volt. Hiszen az is nagy bosszúság, ha az embernek egy tallért ajándékoznak, mikor nem hajlandó azt elfogadni. De pláne egy két garasost. Tréfálni akart a gazdag paraszt, vagy igazán két garasra becsülte Kálmán hivatalos karakterét.
Szabad!
Alázatos szegény szolgálja az úrnak. Lehetne szerencsém a tekintetes fiskális úrhoz?
Nagyon sajnálom, de most nincsen ide haza.
És mikor lehetnék szerencsés itthon találhatni, kérem alázatossággal?
Bizony nem tudom az idejét megmondani, kérem. Egyéb iránt mit kíván tőle?
Egy kis pénzecskét, kérem alázatossággal.
No, hát itt van két garas. Már most az Isten áldja meg békével.
Köszönöm alázatossággal a tekintetes ifjú úr gráciáját. Az Isten adjon érte ezer annyit.
Egy óra múlva visszakerült Korca úr.
Nem keresett valaki?
Valami kéregető. Elutasítottam.
Nagy alázatosan tolakodott be az iménti kopott öreg úr. A mindig pökhendi arc, mellyel Korca a világot fogadta, egyszerre udvariassá változott a belépő láttára. Ugrott a székéről, futott az érkező elé, útközben bókokat csapva kurta mazurka lépésben.
Alázatos szolgája excellenciádnak.
Kálmánnak elakadt a lélegzete.
Lesz szerencsém ebéden itt tisztelhetni.
Ó, enyém lesz a szerencse.
Tóth Máté elhozta a pénzt. Pontos volt. Méltóztassék azt rögtön átvenni.
Tóth Máté. Akkor ez hát Decséri gróf.
Korca úr előadta az átvett pénzt. A gróf összeszámlálta azt, s azután még 40 darab ezerest tett hozzá. Úgy adta vissza az ügyvédnek. Ő is egy jószágot vásárolt azon, melynek rögtön le kellett tenni az árát. Ez volt az a kis pénz. Valahányszor Korca úr rápillantott Kálmánra, minden tekintetéből kiolvashatta a két garas fatális esetét.
Sok jót hallottam uramöcsém felől beszéltetni. Nagyon örülök, hogy a fiamhoz jöjj Jurátusnak. Nekem is volt már szerencsém egyszer találkozni, jó szívéről akkor is meggyőződtem. Hanem, ha minden koldusnak két garasával fogja osztogatni a pénzt, akkor sohasem lesz gazdag ember.
És mégis mozog a föld. Jókai Mór regényének rádió változata. Az ötödik részt hallották. Narrátor Vida Péter. Jenői Kálmán, Kotona Péter Dániel. Nagymama Molnár Piroska. Cilike Tóth Eszter. Borcsai Jámbor Nándor. Bálvándi Kelemen József. Béni bácsi Nagy Viktor. Korca Zajzon Zsolt. Tóth Máté Görög László. Decséri gróf Szervét Tibor. Közreműködött Bede Fazekas Szabolcs, Hunyadkürti István. Zenei szerkesztő és hangmester Borbély Gábor. Rádióra alkalmazta és rendezte Vida Péter. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
A sorozat következő részét a zene után hallgathatják meg. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
Jókai Mór, és mégis mozog a föld. Hatodik rész.
Ebéd után rendesen minden ember más ember, mint ebéd előtt. Ezt a százesztendős naptár is bizonyítja. A terített asztal kiegyenlíti az emberek között a rang, kor és párt különbségeket. Ebéd után a patvaristának szabad a principális anekdotáin nevetni. Ha jó nevető publikumot szolgáltat magában, még kedves embernek is fogják mondani. A nyájas, alázatos excellenciás úr is kivetkőzik az eddigi feszes hernyóbáb hüvelyéből, s a fekete kávé és pipa mellett átalakul a régiekre visszaszállongó lepkévé. No, de miután a sok tréfa olyan jó hangulatba hozta az urakat, Kálmán is engedelmet kért, hogy előadja azt az előzményt, mely a fatális két garast az asztalára hozta. Kiderült, hogy ebéd után ő neki is sokkal jobb előadása van, mint ebéd előtt. Ő excellenciája nem győzte tarka zsebkendőjével törülgetni a szemeit, oly pompás derültségben tartá az, amibe Tóth Máté uram Kálmán félreértése folytán került.
Azzal a Tóth Mátéval még én nekem valami végezni valóm volna.
Parancsoljon velem, excellenciád!
A neki eladott jószágomon van valami tárgy, amit szeretnék tőle visszanyerni.
Korca úr futott Fidibuszért.
Kálmán fráter, gyújtsa meg ő excellenciája pipáját.
Kálmán a neki nyújtott Fidibuszon e szót olvasá.
Hallgasson!
Mi legyen az a tárgy?
Egy kőfeszület.
Egy kőfeszület?
Igen, egy emlékkereszt, melyet nagyatyám állítatott oda. Én bizony egészen megfeledkeztem róla, hanem nőm annál jobban emlékezik rá, és most egészen föl van háborodva miatta, hogy a családi szent erekje a jószággal együtt egy paraszt birtokába került.
Ez pedig nehéz dolog. Az oda van építve.
Átadok önnek e célra 1000 forintot. Talán ennyivel megelégszik.
Meg fogom kísérteni. Hanem egytől óvom excellenciádat. Nehogy személyesen érintkezzék ezzel a paraszttal.
Jelentem, alássam, megjöttem.
Ő excellenciája fel is kerekedett mindjárt, s igyekezett mentől távolabbra retirálni Tóth Máté uram elől. Háttal ment kifelé a pipázó szobából az irodába, ahová Kálmán kikísérte. Mire Kálmán visszatért, már akkorra Korca úr készen is volt az egyezményi irattal, melynek értelmében a kérdéses kőkeresztet Tóth Máté uram Decséri grófnak visszaadja, az pedig saját költségén elhordatja azt onnan.
Nehéz dolog volt ezt kicsinálni.
De meg is szolgálom az úrnak, mihelyt hazamegyek. Küldök az úrnak egy süldő malacot.
Hát maga mit tenne ez esetben?
Én? Visszaadnám az egyiknek is az 1000 forintját, a másiknak is az 1000 forintját, s kívánnám tőlük a honoráriumot.
És akkor aztán kapna a paraszttól egy süldő malacot, a gróftól pedig azt a két garasost, amit a patvaristája adott neki. Ó, maga poéta!
Sokszor kérdezik a költőtől, hogy tudsz dolgozni olyan sokat. Nem dolgozom, élvezek, Miért dolgozol éjjel-nappal? Ha nem teszem ezt, meghalok. Kálmánnak csak egy hiányzott még. Az ideál. Nem tudta még, hogy mi az az asszony. Van egy betegség, amiben a szenvedő semmi tárgynak sem látja a színét. Minden fehér és fekete előtte. Azt hiszem, Ádám apánk lehetett az első ebben a nyavajában, mielőtt Éva alkotva volt. A nő a szivárvány napja. Azért nem lehet a nő költő. A napból nem látják a szivárványt.
Szabad!
Itthon van-e a fiskális?
Mi már ismerjük ezt az alakot. Ez Sátori őrnagy, Csollán Berti sógora, hanem Kálmán még csak ezután fogja megismerni.
Bizaz nincs itthon.
Hát hol sem arra ilyenkor? Mikor megírtam neki, hogy ma jövök?
Uram!
Jó van, öcsém! Kiabálhatsz nekem? Olyan süket vagyok én, mint a föld? Hanem amit én mondok neked, azt te meghallod? A te principálisod egy gézengúz pernyújtó gazember! Te pedig annak a bimbója vagy, és éppen olyan akasztófa videó lesz belőled, mint amilyen a principálisod! Aha! Így jön a kópéval a hára! Szervusz, fiskus! Én vagyok Sátori főstrázsamester!
Korca úr e szóra, egész szorosan odaférkőzve a haragos úrhoz, a fülét a szájához tarthatá.
Ha? Én vagyok Sátori, főstrázsamester a huszároknál!
Kálmán megtudta hát, hogy ki ez az úr. Most következett, hogy azt is megtudja, hogy kicsoda Korca úr.
Micsoda?
Az őrnagy elszörnyedt e természet kívüli tüneményen. Hogy még egy második ember is lehessen a világon rajta kívül, aki nem hall semmit.
Sátori vagyok! Ördög bújjék a süket füledbe!
Egy nagy darab kréta hevert az asztalon. Sátori őrnagy azt felkapta, s az ajtóra, mely barna színűre levén festve, hatalmas nagybetűkkel ezt a kérdést írta fel.
Süket az úr!
Korca úr kivette a kezéből a krétát.
Kissé nagyot hallok!
Az őrnagy kivette a krétát a fiskális kezéből.
Pervesztő úr, miért nyújtjátok a csulláné perét olyan nagyot?
Felelt rá Korca.
Mert nyúlik.
Az őrnagy krétája így fogott.
Tolvajok, rablók, mikor akarjátok a perttel végezni?
Még rettenetesebb volt rá a válasz.
Majd, ha az úr meghalt.
Én feladlak benneteket a császárnak.
Nem félek én a császártól sem.
És mindez teljes hallgatás mellett mondatott így, egymás után kréta nyelven.
Micsoda? A császárról merte ezt írni? A császárról? Megyek a generálishoz. Le nem merje törülni, míg újra visszajövök.
S azzal nagy csörömpölve kivágta az ajtót, s vágtatott kifelé. Korca úr pedig diadalmas kézdörzsöléssel járta a pulykatáncot a megtartott csatatéren.
Lássa, Domine Frater! Az ilyent is meg kell szokni a prókátor embernek.
Nem értem ezt az egész dolgot.
Hát, bíz ez furfangos eset. Itt mindenik félnek igaza van.
Tehát az őrnagynak igaza van?
Tökéletesen igaza van.
És nekünk?
Nekünk is igazunk van.
Az lehetetlen.
Majd megmagyarázom. Most csak azért szaladtam haza, hogy önnek kiadjak egy pert. Ez a Csollán Sátori féle vállóper. Tudja, vállópereket zárva szoktunk tartani. Azokban olyan családi titkok foglaltatnak, miket a hallgatás pecsétje őriz. Ha akarja, elolvashatja. Ha nem olvassa el, még jobban teszi. De ha hozzáfog, a jogtudós hidegvérével olvassa.
Nem fogok belenézni. Szabad!
Ah, ön a fiskális patvaristája. Nem is mondta, hogy ön itt van.
Katinka volt. A szép asszony azokkal az igéző szemekkel.
Nem szép öntől, hogy nem látogatott meg azóta.
Kálmán vörös lett, mint a rák a kegyes megemlékezés miatt.
Megbocsásson, valamit meg akartam tudni a peremből.
Miféle perét méltóztatott érteni nagyságod?
A vállóperem.
Ez a főnökömnél el szokott zárva lenni.
Milyen rosszul füllent. Ellenfelem ügyvédétől tudom, hogy a pert Korca úr kinhagyta a gyakornokánál.
Igaz, de azt bizonyos utasítások között bízta rám, és ezek között nincsen az, hogy nagycsádnak megmutassam-e pert.
Hogyan? Ön maga olvashatja, ami engem érdekel, én pedig nem.
Én bele sem pillantottam abba.
Annál jobb. Akkor együtt fogjuk azt olvasni. Menjen, no. Hozza ide azt a pert.
Kálmán úgy érezte, hogy az a bűvalak szédítve lódítja őt maga körül. Ámolyogva ment parancsára a végzetes perért.
Hisz ez diákul van.
Hát persze.
De legyen olyan jó, fordítsa le nekem. Olvass el magyarul csak a vád és védiratot. Én nem fogom soha senkinek megmondani azt, hogy ön nekem felolvasott belőle.
Kálmán előkereste tehát legelőször is a felperesi vád levelet. Kegyetlen dolgok voltak írva. Kálmán érzi, hogy arca ég. Hát a szép hölgy mit csinált, mikor a vádat végighallgatta? Nagyot ásított, mint egy szép tigris, liliomfehér két fogsorát mutatva.
Unalmas és ostoba beszédek. Olvassa fel, mit felelt mindezekre Korca úr. Hogy védelmezett?
Korca úr replikája remeke volt az ügyvédi művészetnek. Száraz volt és unalmas, de amellett oly furfangos, hogy mire az elejétől a végéig ért az olvasó, nem tudta, merre van dél, merre észak. Hanem két dolgot szorgalmasan kikerült a replika. A nő jellemének a védelmét, s a férj jellemének a vádolását.
Mit szól ön ehhez a védirathoz?
Főnököm műve.
De azért szabad önnek véleményt mondani felőle. Mondja meg, hogy tetszik önnek.
Megvallom, hogy én nélkülözök benne valamit.
Mit?
Ami életet ad embernek és betűnek. A melegséget.
Ugye bár?
Aki szeretni és gyűlölni tud, az másként írna egy tárgyról.
A delnő gyöngéden érinti Kálmán vállát ujjai hegyével.
Írjon ön egy másik védiratot nekem. Olyan, amin őt ön gondol.
Meg fogom írni.
Köszönöm. Aztán, ha valami felvilágosításra szüksége lesz, keressen föl.
Kálmán végigolvasa nagy figyelemmel. Mikor elkezdte, reszketett és fázott. Mikor végigment rajta, izzadt és égett. Azután hozzáfogott a védirat készítéséhez. Mikor belekezdett, félt, mikor elvégezte, kihívta harcra az egész világot. Ha színbíráló kezébe adták volna a védiratát, hogy ez monológ egy nagyobb szerű drámából, azt mondta volna rá, hogy remek mű, a férj az ördög, a nő az angyal. Kálmán egészen meg volt elégedve védiratával. Jobban látott ő így magasból mindent, mint az saját maga. Pedig az asszony egyedül az, ami nem alkalmas madártávlati panorámának. Korca úr végre hazaérkezett.
Hát a Csolláné perért nem jöttek el?
A per még itt van.
Hát aztán csinált benne valamit?
Egy replikát.
Persze a vádlott mellett.
Igenis.
Azt is előre tudhattam. No, hozza, és olvassa fel előttem.
Kálmán végigolvasta azt. A principális nyugodtan hallgatá.
Ó, maga poéta.
De hát mi véd ki az én védiratomnak az, hogy poéta vagyok?
Ha ön ilyen replikát állt be a védencnője mellett, akkor azt a férjétől menten elválasztják.
Hát nem az a vállóper feladata?
De nem ám. Az a feladata alperesi és felperesi ügyvédnek, hogy a törvényszék elhatározását megnehezítse. A tárgyalást messze nyújtsa, a kibonyolítást lehetetlenné tegye. Nemrég tanúja volt annak, mit azzal a huszár őrnaggyal elkövettünk itten. Nem jött ön azóta arra a gondolatra, hogy itt még egy harmadik titkos peres fél is van, akinek érdekében áll, hogy ez a per mentül előbb be legyen fejezve? Az ön védencnője egy családnak egyetlen gyermeke. Sátori Katinka már gyermekkorában tudta, hogy ő családjának leendő feje. Így nevelték. Atya szomszéd birtokos volt Csollán Berti atyával. Mind a kettő telhetetlen uraság. Gyermekeiket eljegyzették egymással. Összekötve ifjat vénnel, tüzet a jéggel. Akkor Csollán Berti 25 éves volt. Katinka pedig 5. Amikor az atya haldoklott, megmutatta a végrendeletét, hogy Katinka akkor lép minden birtokának rendelkezési jogába, amikor Csollán Bertalan úrral megesküszik. De még jobban meg volt kötve a csomó. Az öreg úr tudta, hogy van Erdélyben, Zsibón egy kis ház. Ennek a háznak pedig az a titka, hogy az erdélyi törvények szerint 6 hét alatt minden protestáns házas felet elválasztanak, de ez idő alatt erdélyi lakosnak kell a válófélnek lenni. Tehát, aki komolyan el akar válni, megveszi a zsibói házat, és benne ül 6 hétig. Sátori azért azt a megkötést tette, hogyha netalán Katinka és Berti törvényesen elválnának, egész birtoka szálljon azonnal János testvérére, a huszárőrnagyra. A házastársak azon a napon, amelyen megesküdtek, el is váltak. Itt jön a fejünkre a legjobban érdekelt fél. Az őrnagy. Amíg a delnő el nincs törvényesen választva, addig az őrnagy ellene pört nem indíthat. S ha meghal, a birtokjog róla megint Katinkára száll vissza. Mi válni nem sietünk, az őrnagy meg halni nem siet. Érti ön már most a dolgot?
Értem, de nekem egészen más felfogásom van erről.
Igazán?
Én állítom, hogy az én védiratom jobb, mint a főnökömé.
Domine Frater, mutassa meg a szép özvegynek. S ha az azt fogja rá mondani, hogy jobban tetszik neki, mint az enyém, kiveszem a magam replikáját, helyébe teszem a magáit, becsületemre mondom.
Kálmán ismeretlen vágyaktól hevülve tisztázta le védiratát, melyet a legmagasztosabb eszméről írt. Egy megtámadott nőről, aki szép, aki szenved. Hogy szép, azt látta, hogy szenved, azt szíve mondá. Reszkető kíváncsisággal indult meg hazurról. Vajon a szép hölgy mit fog rá mondani?
Valahára eljött.
El voltam ez ideig foglalva a védirattal.
Talán már készen is van.
Elhoztam, hogy nagyságot bírálata alá bocsássam művemet.
Nagyon szép. Az is diákul van.
Nem, ezt magyarul írtam.
Ugyan jöjjön. Üljön ide mellém a pamlagra.
A szép asszony, hogy jobban érthesse a felolvasottakat, odahajolt föléje. Karját Kálmán háta mögé tette a kerevet támlájára. Kálmán érzi az arcára hulló fürtök villanyos érintését, s vállával hallotta a hölgy szívének dobogását. A fölolvasás végén egészen elragadta a Pegazus. Annyira érzette, amit írt, hogy maga is könnyezett vele. Remekelt! Ekkor aztán föltekinte rá, s a szemébe nézett, hogy megtudja tőle a bírálatot. Katinka szemei is ő rajta fügtek. a vétkező szép szemek.
Nos, mit szólsz hozzá, hogy így tisztának, így ártatlannak, így angyalnak írtalak le?
Ez igen szép, nagyon szép, gyönyörű mind, hanem...
Következett a cáfolat. A cáfolatot Ajk mondta Ajknak.
Nos, mit szólt a szép asszony a replikához?
Azt mondta, hogy igen szép.
Már most lássuk. Melyik vergődik önben túlsúlyra? A prókátore vagy a poéta?
Ugyan. Hisz az egész csak jogászi stílus gyakorlat volt tőlem, semmi egyéb.
Már most én azt tanácsolnám magának, hogy a stúdium tökéletesítése tekintetéből most állítsa magát az ellenkező szempontra, és írja meg a vádló ügyvéd replikáját.
Azt is megkísérthetem.
És hogy annál nagyobb erővel foghasson hozzá, majd szolgáltatok én az ön kezébe egy hatalmas okiratot, ami az ellenfél ügyvéde kezében kegyetlen fegyver volna.
Korca úr szekrénye zárt fiókjából előkeresett egy levelet.
Íme, ez Csollánné asszony levele. Most vesse ön egybe a kettőt. Azt, amelyet Csollán Berti küldött ön által a nejének, és aztán ezt a másikat, amit a nő küldött ön által nekem. Akkor megtalálja ön a dolog velejét.
Kálmán holdjává szegődött a ragyogó csillagnak. Az volt az ő Vénusza. Tőle kölcsönözte világosságát. Ha az elfordult tőle, sötéten maradt. Úgy őrzötte, úgy féltette titkát, és amellett olyan vak volt, hogy nem vette észre, hogy azt a titkot csak az nem tudja, aki kettőjüket sohasem látta. Mikor a szép hölgy kerevetén végignyúlva, ő pedig lábainál ülve egy arasznyi magas kis karszékben, abban az olimpi gyönyörben részesíték egymást, hogy Kálmán regényt olvasott Katinka előtt, az pedig hallgatta. Kálmánnak annyiszor nyelve hegyén volt már, hogy elmondja Katinkának azt a zsibói ház történetét, és aztán ne legyen többé okuk félni a boldogságtól. Hanem, amíg egyik napról a másikra halogatta e merész felvilágosítást, egyszer a szép hölgy lepte meg őt.
Mához egy hétre elutazom Ostendébe, fürdőkbe. Milyen szép volna, ha ön is elkísérne oda.
Én elmegyek önnel Ostendébe.
De hisz az nagyon sok pénzbe kerül.
Az az én gondom.
Legelső bolondsága volt Katinkának megírni levélben a zsibói ház történetét. Második meg, felkeresni Kalendert.
Á, Jenői úr, hozta Isten!
Kalender úr ismer minden főt, mely az aranyozott ifjúság gőzkörében egyszer megjelent. Nagy munka az első 1000 forintot kölcsön kérni.
Uram, nekem szükségem volna pénzre.
Sok pénzre?
Nagyon sokra. Kellene 1000 forint.
Az nem sok.
Nekem ez a pénz utazásra kellene. Nagyanyám gazdag, de e célra nem ád. Én még csak 20 éves vagyok. 4 év múlva leszek teljes korú. Addig semmivel nem rendelkezem. Akkor megfizetek. Hamarabb nem.
Jól van. Én szoktam arra a szakára kölcsönözni, ami még csak azután fog kinőni. Nem is 1000 forintot, hanem 10 000-et.
Én nem kívánok olyan sokat.
Én pedig nem adok kevesebbet. Nem akarom, hogy ön 10-szer jöjjön hozzám. Egyszerre ki akarom adni, amennyivel megemberelem.
Hát jól van. Fölveszem.
És mégis mozog a föld.
Jókai Mór regényének rádióváltozata. A hatodik részt hallották. Narrátor Vida Péter. Jenői Kálmán, Katona Péter Dániel. Katinka, Szabó Erika. Korca, Zajzon Zsolt. Sátori Őrnagy, Szabó Győző. Becséri Gróf, Szervét Tibor. Tóth Máté, Görög László. Kalender, Domokos László. Zenei szerkesztő és hangmester Borbély Gábor.